teremt a testvérek bizonyos átételem alapigéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. részéből olvasom, némiképp folytatása az előző ige szakasznak a 7. versről a 14. versig. Hajóútunk végére érve, Tírusból Ptolemaiszba jutottunk, köszöntöttük a testvéreket és ott maradtunk náluk egy napig. Másnap elindultunk és megérkeztünk Cézáreába. Bementünk Fülöp evangélista házába, aki a 7 diakónus közül való volt, és nála maradtunk. Neki volt 4 hajadon leánya, akik profétáltak. Több napon át tartózkodtunk ott, miközben lejött Júdeából egy Agabosz nevű proféta. Oda jött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta, így szól a Szentlélek, azt a férfit, aki ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. Amikor ezt meghallottuk, a helybeliekkel együtt arra kértük Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt, miért sírtok, és miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. Amen. Kedves testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írott könyv elmondja a keresztény missziónak az elindulását, a pünkösdi történettől, a Szentlélek kitöltetésétől kezdve, a jeruzsálemi gyülekezet megalakulásán át, az Izrael törzsi területein elterjedő evangéliumon át, egészen addig, hogy főleg Pál misszió útjai során a római birodalomnak különböző tartományaiba, sok-sok városába, nagyon sok emberhez eljut az evangélium. A könyvnek a nagy része és a mondani valójának is a súlypontja ezen van, azon tehát, hogy a pogányokból keresztények lesznek, az Istentől távol élők oda találnak Istenhez, a Jézus nélkül élők megismerik a megváltót, és megkeresztelkedve a keresztény gyülekezet egyház tagjaivá lesznek, és terjed az evangélium, és a nagy hangsúly Pál apostolnak és munkatársainak az erő feletti munkálkodásán van, amelyiknek emberek szólva, amelyiknek a gyümölcse a sok-sok gyülekezet, a sok-sok ember. És most ezekben a hallott részekben arról olvasunk, hogy korszakos változás következik be Pál apostolnak az életében. Hosszú éveken át eddig nagy részt szabadon utazott. Saját maga tervezhette el, hogy hova is akar még elmenni, hogy Jézusról bizonyságot tegyen, és ez a korszakos változás, amelyik bekövetkezik, ez azt jelenti, ahogyan hallottuk az előbb Agabosz proféciájából, hogy gyökeresen megváltozik a helyzete, egészen más következik, mint ami eddig volt a körülményeiben. És szeretett testvérem, ahogyan ezt olvassuk, hogy egy embernek az életében ilyen korszakos változás következik be, arra gondolhatunk, hogy bizony ilyenek a mi életünkben is megtörténnek. Mégpedig, ha belegondolunk, akkor nem is csak hirtelen, váratlan események miatt, hanem egyébként is vannak az életünknek olyan szakaszai, amelyek jól elkülöníthetők az életünkben, és amelyekben mást tehetünk, mint egy-egy más korszakban. Mást tehet egy fiatal, egy ereje teljében levő felnőtt, mást tehet egy jó munkahelyen rendelkező, tehetős ember, és mást tehet egy élete vége felé közeledő, vagy más tehet egy magára maradott ember, mint aki családban él. Egyszerűen sokféleképpen változhat az életünk, és nekünk éppen ez a mai ige arra mutat rá, hogy vajon ilyenkor kétségbe kell-e esnünk, ilyenkor meg kell-e futamodnunk, ilyenkor le kell-e mondanunk mindenről, vagy pedig folytathatjuk az életünket, és van utána, és amikor megváltoznak a körülményeink, van azért még tennivalónk, van azért még szükség ránk ezen a világon. Fontos kérdés ez, hiszen nem egyszer látjuk, hogy amikor ilyen korszakos változás következik be valakinek az életében, akkor nem tudja azt, ahogy mondjuk, a feldolgozni, nem tudja azt elfogadni, nem tud megbékélni, és bizony nem egyszer halljuk, hogy ilyenkor átkozódik az illető, és megkeseredik, és mindenki más hibáztat azért, hogy ő neki így megváltozott az élete, és ezzel a keserűséggel van tele, ezzel az átkozódással, morgódással, panaszsal telik aztán életének nagy része, vagy talán az egész hátralévő élete, és az is előfordul, hogy valaki úgy hal meg, hogy nem tudott megbékélni azzal, hogy az élete megváltozván már nem tudott úgy élni, nem tudta azt csinálni, amire korábban az életét feltette, ami korábban az életet magát jelentette neki. Nos, Pál apostolnak ez a korszakváltása, ez az élete, ezzel szemben arra tanít bennünket, és arra biztat minket, hogy ilyen nagy változások esetén is lehet, szabad áldani az Urat. Pál életében tehát olyan változás történik, amely minőségileg más életet nyújt neki, mint amihez addig hozzá volt szokva. Jól tudjuk, hiszen olvastuk már sokszor a következő történeteket, hogy ezután elmaradnak az életéből éppen azok a személyes találkozások, amelyekről az előbb elég hosszan olvastunk, hiszen az efezusi vénekkel személyesen találkozhatott, korábban 3 évig velük volt, éjjel és nappal, ahogyan írt az apostol, és most őket is megrendíti, amikor Pál apostol bejelent, hogy többet nem találkoznak vele. Pál apostol missziói munkájának, de én azt gondolom, hogy a személyes életének, a lelki alkatához is hozzá tartozott az, hogy a személyes találkozásoknak nagy jelentősége volt az életében. Sok munkatársa volt például, nem magányos farkasként, nem egyedül járta a misszió útját, hanem munkatársakkal vette körül magát. Sok gyülekezetben név szerint ismert nagyon sok embert, ez aztán a levelében látszik, hogy név szerint köszönt még a római gyülekezetből tagokat is, akiket nem is ismert még, mert még nem jutott el Rómába akkor. És ez, ami neki olyan nagyon fontos volt, és ami a nagy hatása volt Isten ügyének a szolgálatában, az evangélium hirdetésére is, ezek a személyes találkozások ezentúl nagyrészt elmaradnak az életében. És elmaradnak a korábbi terveinek a megvalósulásai is. Ír elől a levelében is, hogy hova szeretne még eljutni, és bizony vannak olyan vidékek, a nyugati tartományai Rómabirodalomnak, ahová soha nem juthatott el az apostol. Elmarad az életéből a személyes mozgási szabadsága, ami pedig olyan fontos volt neki, nem csak azért, mert az evangéliumot hirdette, hanem amellett, ahogyan most is olvastuk, a munkáját is végeztem, amit nagy örömmel, nagy erőfeszítéssel végzett, hogy saját magát fenntarthassa, sőt a munkatársainak a, úgy mondanánk, a fizetéséről jó gondoskodjon, hogy ne szoruljon rá másoknak az adományaira, többet erre sincsen alkalma. Elmarad mindez, és talán sok minden más lehetne sorolni, hogy mi minden marad el az életéből, és ahogy a Agabosz proféta kijelenti neki, vár rá ezzel szemben, várnak rá különböző börtönök, Jeruzsálem, aztán Cézárea, aztán végül majd a római börtön, bilincsek várnak rá, a tömlöcben is, útközben is, amikor Rómába szállítják, hiszen fogság vár rá, megkötözik, és többé nem engedik soha szabadon, hiszen évek hosszú során át lesz majd fogságban, különböző helytartók, végül talán a római, a császári törvényszék tárgyalásai várnak rá, és ezek után, a megpróbáltatások után pedig a vértanú halál vár rám. Ezzel szembesül az apostol, hogy mi minden elmarad az életéből, mi mindenre nem lesz lehetősége, és hogy mindezekkel szemben az eddigi megpróbáltatásainál is súlyosabb dolgok várnak rá, és leginkább az a fogság, amely a személyes szabadságától megfosztja őt. És szembe kell nézni a halállal is, ahogyan ő is említi itt, a vértanú halállal, amelyik azért senkinek sem tölti el örömmel a szívét, hogyha azt látja, hogy most már belátható időn belül meg kell halnia. Szeretett testvéreim, másodszor pedig arról beszéltünk, hogy vajon mindezek ellenére, amiket tehát nem csak ő látott, hanem a többiek is, akik vele voltak, szembesültek ezekkel a változásokkal, hogy mindezek ellenére miért nem olyan szomorú, mint ahogyan olvastuk az efezusi vénekről, hogy sírtak és zokogtak, mert utoljára láthatják, és el kellett engedniük, és többé nem láthatják egymás arcán, vagy amikor Agabosz proféciát meghallják, ott akik jelen voltak, akkor mind-mind elszomorodtak, és mindig igyekeztek lebeszélni őt arról, hogy folytassa ezt az útját, hogy elmenje Jeruzsálembe, hiszen egészen világos, hogy ott elfogják, és úgy tölti a hátralévő életét. Nos, az apostol, kedves testvéreim, azért nem szomorú, erről is beszél az Efezusi Levélnek, mert mindaz, amit eddig tett az életében Jézus szolgálatában, az evangélium ügyéért, az Istennek tetsző az ő életében. És neki ez a fontos, és ez nyugtatja meg, és ezért nem csak azt mondhatjuk, hogy nyugodt a lelkiismerete, hogy jót tett, Isten küldetésében jár, nagyon sokaknak elvitte az evangéliumot, nagyon sokaknak az életét mentette meg így, a kárhozattól is hirdette az üdvösségnek a lehetőségét, hanem ez neki is boldogságot jelentett. Nyugodt azért, mert Isten ítélő széke elé állva, mindaz, amit eddig tett, az ő javára, ő mellette szólt, de ezen túl még ez neki örömet és boldogságot is jelentett, hogy sok-sok fiatalt, férfit, nőt, szabadot, sőt gazdagokat és rabszolgákat is megmentett a haláltól, a kározattól, mert az ő ige hirdetésére elfogadták Jézus személyes megváltójuknak. És azért sem szomorú, mert ahogyan ő maga is mondja, ő nem csak megkötöztetni, de meghalni is kész Jézus nevéért, mert ez azt jelenti, hogy az ő életművét, amely jól látnak a munkatársa, jól látnak az akkori keresztények, a gyülekezetek, de talán még az ellenségei is jól látnak, ezt az ő életművét a halál nem lerombolja, nem ketté töri, nem megsemmisíti, hanem így fogja fel az apostol, hogy az ő életművét a vértanú halála inkább hitelesítő pecséttel látja el, amely még tehát azután is, miután már ő nem lesz az élők sorában, azt fogja hirdetni, így olvassuk mi is a Szentírást, hogy Pál apostol hitte azt, amit hirdetett, és meggyőződéssel követte Jézust a keskeny úton. És ezért nagyon sokaknak az ő vértanú halála tehát megerősítést jelentett akkor, amikor majd jönnek a keresztény üldözések, és nagyon sokan vértanú halált halnak, de megerősítést jelent nekünk is, akiknek úgy néz ki, hogy nem kell vértanú halált halnunk, de azért szembe kell néznünk az élet különböző nehézségeivel, Pál apostol vértanú halála hitelesítő pecsét az ő életművén. És megkeresztetjük azt is, hogy miért nem menekül, hiszen erre biztatják, akik szeretik őt, akik munkatársai az evangélium ügyében, akik Istentől veszik a kijelentést, miért nem menekül el, hiszen akkor nem maradna el mindaz, amit az előbb soroltunk, hanem akkor még újabb lehetőségek nyílhatnának neki a további munkálkodásra. És azért nem menekül el, mert ő úgy érzi, és ez következik is majd aztán a Biblia alapjain, hogy ő minden helyzetben, bármilyen helyzetben is kerül ő, hirdetheti továbbra is a Jézusról szóló evangéliumot. És új fejezet nyílik az életében, hogy ezzel kezdtük is, ezután születek majd azok a levelek, amelyek magánszemélyekhez, amelyek a gyülekezet vezetőihez, amelyek a gyülekezetekhez íródtak, és ezek a levelek írásba foglalják mindazt, amit az apostol addig szóban hirdetett. És így megmaradt az utókornak, megmaradt nekünk is mindaz, amit Pál apostol Jézusról, Istenről, hitről, kározatról, üdvösségről elmondott, és aminek akkor, amikor ezt élőszóban hirdette, nagy hatása volt, ezt látjuk még ma is, írásban is, ugyanolyan erőteljes hatása van, hiszen ma is nagyon sokan találnak oda Jézushoz, Pál apostol imáron írásba foglalt és ránk maradt bizonyságtételének a nyomán. És erről is olvasunk még az apostolok cselekedetei könyvben, hogy továbbra is új hívők, tehát új megtért életek kísérik Pál apostolnak az útját, mert a fogságban az őt őrző katonáknak is elmondja, hogy ki volt Jézus. És a bíráinak is, és az esküdszéknek, és útközben a hajón lévőknek is elmondja, hogy ki volt az a Jézus, és még a római fogságból is azt írja, hogy a császár udvarában a Krisztusban hívők is köszöntenek benneteket. Még ott is, az oroszlán torkában, a végső stádiumban, a kivégzés előtti közvetlen időszakban is úgy tud beszélni Jézusról, úgy tud élni Jézusért, hogy hívőkké lesznek azok, akik addig nem ismerték az Úr Jézus Krisztust. Azt mondhatjuk tehát, szeretett testvéreim, hogy Pál apostol életében ugyan korszakos változás történik, De ez azért nem rengeti meg az ő életét, az ő hitét, meggyőződését. Azért nem teszi őt letörté. Azért nem kergeti őt letargiába. Azért nem lesz depressziós, ahogyan ezt mai szóval mondjuk és ismerjük ezt a betegséget. Mert ő olyan életet élt, amelyik folytatható azután is, hogy ez a korszakos változás bekövetkezik, hogy a körülményei teljesen, gyökeresen megváltoznak. És szeretett testvéreim, éppen ez a döntő kérdés a mi életünkre nézve is. Akik szembesülünk azzal, előbb vagy utóbb mindannyian, hogy az életünk feltételei, körülményei megváltoznak. Ha, ahogyan az előbb mondtuk, ha nem is történnek drasztikus, hirtelen bekövetkező változások, de a lassan dolgozó változások is azért megváltoztatják a körülményeinket. A testi erőnk, az egészségünk is fogyhat, másképp alakulhat az életünk, mint ahogyan azt gondoltuk korábban, és ilyenkor tapasztaljuk azt, hogy az emberek egy része nem tud ezzel a megváltozott élethelyzettel mit kezdeni. És különösen is igaz ez a mai életre, amikor szinte bele van kódolva a körülöttünk lévő világban az, hogy megváltozik az embernek az élete, hiszen el lehet veszíteni a munkahelyet, és ma is az orvostudomány minden fejlődés ellenére olyan betegségek törhetnek az emberre, amelyek elveszik tőle a mozgási szabadságot, talán árthoz kötik, vagy házhoz kötik legalábbis, és azt is tapasztaltuk, már az egész fiatalok még nem, de tapasztaltuk idősebbek, hogy amikor egy rendszerváltozás bekövetkezik, tehát politikai tényezők, gazdaságpolitikai tényezők változnak a körülöttünk, körülményeinkben, akkor az milyen megrendítő hatással tud lenni az emberre. De egy nagyon szomorú példát is mondhatunk, amikor valamelyik szeretünket elveszítjük, az is olyan változást tud előidézni az ember életében, ő maga egészséges, ő maga dolgozhat tovább, ő magának megvan mindene, de mégis úgy érzi, hogy teljesen üressé lett az élete, mert elveszített valakit. Nos, ilyen helyzetben, szeretett testvéreim, az a kérdés tehát, hogy vajon mi addig olyan életet éltünk-e, addig olyan élet célunk volt-e, amelyik azután is követhető, amely azután is folytatható, hogy nagy-nagy változás állt be az életünkben. És erre egész biztosan sokan nem gondolnak előre. És így szól a Biblia olyanokra, akik a saját kedvük szerint élnek, akik a saját terveiket követik, akik a saját maguk által kitűzött célokat akarják megvalósítani, és másra nem is gondolnak, és amikor az így élő ember életében történik valami megbicsaklás, valami nagy változás, akkor ott állnak úgy, hogy nem érhetők már a célok, ott állnak úgy, hogy nem folytatható már az életük úgy, mint addig, és igen gyakran felszakad belőlük az átkozódás, a panasz, az zúgulódás, hogy miért ez a nagy változás. Ezért, szeretett testvéreim, Pál apostol bizonyság tétele minket arra bíztat, hogy mert ugye mindannyiunknak kell dolgoznunk, mindannyiunknak megvan a magunk hétköznapi élete, de hogy ez ne maradjon így önmagában, hanem ezt az életet töltsük meg az Isten ügyének a szolgálatával, a Krisztus követésével, mert akkor, ha ezt meg tudjuk tenni, akkor bármi történhet velünk, nagy-nagy veszteségek érhetnek minket, súlyos megpróbáltatásban lehet részünk, mégsem vész el minden a körülmények változásával. Megmarad nekünk Isten, megmarad nekünk az Úr Jézus, és megmarad abból az életünkből, amit addig éltünk, a leglényegesebb rész. És amit pedig elveszítettünk, azt éppen azért, mert a lényeges megmaradt nekünk, pótolhatjuk talán másokkal is. Hogy érthetőbb legyek, hadd mondjak néhány példát, amit egyébként hittanosokkal is meg szoktunk beszélni. William Colgate-ről, aki ma is ismerős, mert az ő cégének a termékeit ma is lehet vásárolni. William Colgate-ről olvassuk azt, hogy amikor vállalkozásba kezdett, és látta, hogy nyereséges lesz a vállalkozása, akkor a jövedelmének, a bevételnek, a nyereségének, a profitjának a nagyobbik részét azt Isten ügyének ajánlotta. Nem tartotta meg magának a bevételt, hanem odaadta a szegényeknek, odaadta a gyermekek közötti munkálkodásra, odaadta olyan jótékony célokra, amelyek nem csak humanitárius szempontból, hanem Isten ügyének a szolgálatában is álltak. És azt tapasztalta, hogy úgy megáldotta őt Isten, hogy sokszorosára nőtt az ő bevétele, a cégének a munkáját is megáldotta Isten, és nem azt tette, amit nagyon sokan tennének, hogy akkor csökkentette az eladományozott rész, és magának tartott volna nagyobbat, hanem továbbra is olyan szerényen élt, és továbbra is csak annyi százalékot tartott meg magának, amit kezdetben megfogadott, és a nagyobbik részt élete mindvégig odaadta az Isten céljainak a szolgálatára. És éppen ezért az ő életében soha nem következhetett be olyan törés, hogy ezt a szót használjuk, amelyik ő tönkretette volna, mert ő mindig arra gondolt, hogy Isten az ő életét arra használja, hogy másoknak a segítségére legyen. De így olvasunk az egyik hittankönyvben szintén arról a kislányról, akiről kiderült a gyermekkorában már, hogy nem olyan, mint a többiek. Mert a lábát nem tudja úgy használni, nem tud úgy futni, nem tud kergetőzni, nem tud labdázni velük, és szomorú volt, hogy vajon akkor az ő élete milyen lesz. Nem lehet olyan, mint a többieké. Mihez kezd majd ő? És kiskorában már elkezd azoknak a játékoknak a készítését, amelyekkel aztán másoknak szerezhetett örömet. Először csak elajándékozta, amiket készített, később pedig erre is vállalkozás épült, és egy nagyon híres játékgyár nőtt ki az ő keze munkájából, amelyet mind a mai napig lehet kapni a termékeit. Nekünk is van otthon egy ilyen játékmackónk, amelyik ennek a régen élt, és szerencsétlenek indult életű kislánynak a keze munkájából fakad, és azt hirdeti, hogy aki el tudja fogadni azokat a körülményeket, amelyek közé Isten őt helyezte, az nem lesz depressziós, annak nem törik meg az deig az élete, annak nem lesz üres az élete, hanem igenis boldog életet élhet. És hogy egy mai példát is mondjak, nemrégen járt itt egy Galambos László nevű fiatalember, aki már 14 évesen elkezdett dolgozni, mert elveszítette az édesapját, és ő maradt az édesanyjának, és nagyon szegény körülmények között éltek, és dolgoznia kellett, és 20 évesen már saját cége volt, de ő ugyanígy élt, és él mind a mai napig, hogy a jövedelmének a nagy részét nem magának tartja, meg nem a saját boldogulására fordítja, hanem felajánlja beteg gyermekeket segélyező alapítványnak, hanem felajánlja különböző olyan célokra, amelyekből azt reméli, hogy Jézusról szóló igehirdetés hangozhat el. Így alapított például fél évvel ezelőtt internetes oldalat, ahol Jézusról lehet olvasni. Az ő élete már korán derékba törhetett volna, de nem ez történt, hanem a megváltozott körülmények ellenére, a tragédia ellenére is ő Jézus követője lett, maradt, és ezért semmilyen változás nem tudja az ő életét tönkretenni. Kedves testvéreim, nem tudjuk, hogy a mi életünkben mikor, milyen változás következik be. Mégis ezekre előre lehet készülni. Úgy, hogyha az életünket átadjuk Jézusnak, és ha rábízzuk azt, hogy egészségben, betegségben, fiatalon, idősen, életünk kezdetén, derekán vagy végén mit bíz ránk. Mert amit ő bíz ránk, azt akkor is végezhetjük egész biztosan, ha törés következik az életünkben. Amit viszont magunk akarunk megtenni, magunk tervelünk ki, magunk kitűzte célokat követünk, ott nagyon gyakran bizony a törés után nem követhetjük azokat. Ezért biztat bennünket a Biblia, hogy olyan célt válasszunk, és ehhez kérjük Isten segítségét, amely mindig követhető, és akkor életünk tragédiáiban is biztosak lehetünk abban, korszakváltozásaiban, töréseiben is, hogy értelmes marad az életünk, hogy szükség lesz rá még itt ezen a földön, és hogy teljes életet élhetünk. Amen.